Nem árulok el titkot hallgatóinknak, ha elmondom, hogy erre a beszélgetésre elég nehezen tudtunk sort keríteni. Tiszteletes úr a nyáron igen elfoglalt ember volt, de én azt hiszem, hogy mindnyájan megértik, hogy miért kellett 2 hetet várni arra, hogy most itt találkoztassunk a Vámospiaci gyülekezeti teremben. Ugyanis tiszteletes úr a Calvin év alkalmából Svájcban tett egy kirándulást lelkisztársaival együtt. Tiszteletes úr, milyen benyomásokkal találkozott ott, mivel érkezett haza?
Óriási élmény volt számunkra maga ez a lehetőség, hogy a Calvin év kapcsán, amikor ugye elkezdődött a jubileumi megemlékezés, ami éveken át tart az ő születésének az évforduló évével, hát eljuthatunk a református reformáció bölcsőjéhez, bölcsőjének 2 hatalmas centrumába, Zürichbe és Genfbe. Úgyhogy készültünk nagy izgalommal és örömmel, Isten iránti hálával, feleségemmel. Na most a csoportban, fele részben, a 44 tagú csoportban lelkészek, lelkészfeleségek, család, tagok is, a másik felében pedig egyházmegyei tisztségviselők, vagy református intézményekben, iskolákban, óvodákban dolgozó testvéreink jöttek. Egy hétig tartott a kirándulás, a múlt vasárnap indultunk el Balmazújvárosról, és mint említettem korábban, Zürich és Genf volt a fő cél, de ez azt jelentette, hogy Ausztriában megálltunk, Bécsben, szétnéztünk a szép fővárosban, és aztán Melkben is, a 1000 éves apátságban, aztán hát voltunk a Salzburgban, Mozart szülővárosában, ott esett az eső, nem tudtunk kiszállni a buszból, ez az egyetlen este volt, amikor a sétát busszal tettük, és úgy énekeltük a Mozart által szerzett szép halleluja éneket, hogy fönn a csillagok felett itt megszálltunk, és aztán vettük az irányt tovább Svájcba, és Zürichben a Zwingli Urlik temploma, a maga lenyűgöző mi voltában, tehát óriási élmény volt a számunkra. 2 tornyú, hatalmas katedrális, a csúcson ott lobog a svájci zászló. Ez nekünk egy kicsit szokatlan, de mégis olyan szép volt, hogy a nemzeti zászló ott lobog a templomtornyon. Mellette egy másik templomocska is volt, és ott Zwingli Urliknak a szobra. Amikor este megérkeztünk ide, éppen 5 perccel előtte érkeztünk a templom zárás előtt, úgyhogy másnap néztük meg, itt aludtunk Zürichbe, és hát ez nagyon szép élmény volt, és utána indultunk tovább Genfbe, ott több időt, 1,5 napot, 2 napot töltöttünk, a Calvin templomát néztük meg mindenek előtt, hát Calvinnak a széke megvan, és a szószék, ahol hirdette az igét. Jöttek-mentek a turista csoportok. Zürichben is énekeltünk zsoltárokat, elmondtuk a mi atyánkot, Genfben pedig szintén zsoltár éneklést volt, és a Hiszek egyet mondtuk el magyarul. Tehát óriási élmény volt a számunkra ott lenni azokban a templomokban, ahol 500 évvel ezelőtt elindult a calvini reformáció. És még ráadásként ez út kapcsán Franciaország szélén kellett megszállnunk, és Olaszország felé vettük a irányt haza, úgyhogy voltunk Velencébe is a cölöpökre épült városban.
Akkor egy kis erős katolikus szél is megérintette önöket.
Igen, igen. A maga szépségében ez is, hát nem tudtunk bejutni a Szent Márk katedrálisban, hosszú volt a sor, de szétnéztünk a tengerparton. Nagy élmény volt, és hát onnan hazafele jövett a múlt szombaton érkeztünk haza a szolgálatidejükre.
Nyilván az jelzés értékű, hogy állami zászló leng a Zwingli templom a tornyán. Mit tapasztalt? Mennyire élik meg a svájciak most? Mennyire vannak tudatában annak, hogy Calvin évforduló van?
Hát láttunk plakátokat, és bizonyára ott is, hát ott van a központ, hatalmas rendezvények vannak, hát ebből csak a plakátok révén értesültünk, illetve hát a prospektusokat is láttuk a templomokban, hogy abból is ki lehetett venni, és a látogatottságban, hogy itt valószínű nem csak a szokásos turista csoportok keresik fel ezeket a nagy reformátori centrumokat, hanem éppen ennek az apropóján. Némelyiken és egyes középületeken, tehát nem minden templom tornyon lobogott, de itt igen.
És akkor egy hét után az 500 éves évfordulót ünnepelve visszatért a nemrég 700 éves fennállásának évfordulóját ünneplő Vámos Pécsre.
Igen, hát 700 évvel ezelőtt indult el itt a homokdombokon az élet a feljegyzések szerint, és amikor ennek a évfordulója volt, akkor az 1991 és 95 között időben adtak ki egy monográfiát a helyi önkormányzat ennek a tiszteletére, és hát tulajdonképpen a városi rangját azt majd később nyerte el a település Bocskai idejébe. A Vámos Pécs, mint település 1291 körül már a váradi püspökség tizedjegyzékében olvasható.
Ez az a váradi regisztrum, amivel sok egyházközség igen, történetében igen. találkozunk. Igaz, igen. hogy akkor még katolikus egyházként, igen, lehet, hogy felekezetként működtek, de az első feljegyzések itt a környékben mindegyik gyülekezet történetében ebből az időszakból igen, fakadnak.
Igen, a középkori emlékek közül kiemeljük, ami szárhagyomány útján terjedt, hogy Mátyás király útban Erdélyből Budára, tehát településünkön keresztül ment át, és vámot kértek tőle. És a korábban Belperc, vagy Pérperc, vagy később Pér és Pércs néven említett település Mátyás király által kapta azt, hogy legyen ez a Pércs, Vámos Pércs, mert a királyt is megvámolta. Bocskai István fejedelem kiváltságlevelet adott 108 hajdú családnak, és azok ide települtek, és 1610-ben erre az évre tehető az az idő, amikor itt letelepedtek a hajduk, és református egyházat fundáltak. Még visszatérve a község történetéhez, az is hozzátartozik, elevenen él a pécsi emberekben, hogy őrzik Kossuth Lajosnak és Görgei Artúrnak az emlékét, ugyanis ők a szabadságharc éveiben itt jártak, és Kossuth Lajos itt tárgyalt az akkori központban. Görgei Artúr pedig a szájhagyomány szerint itt tartózkodott néhány napig a hadseregével, és ő az akkori lelkésznek a vendége volt. A régi parókia épületében egy boltéves szobában szállt meg, amit azóta is Görgei szobának neveznek, és innen, amikor eltávoztak, akkor néhány hét múlva volt a világosi fegyverletétel. Hát tárgyi emlékek nincsenek úgy külön, de ott van bennünk a vágy, hogy ez a ma is meglevő boltéves szoba a régi parókia épületében legyen majd egy történelmi emlékhely, majd itt segítségül hívjuk a önkormányzat vezetőjét, a polgármester asszonyt, a képviselőket, az iskola intézmények vezetőit, és akkor nem lehetetlen, hogy valami korabeli bútorokkal vagy tárgyakkal is tudjuk ezt a szobát így elérhetővé tenni, és a másik pedig az, hogy egy ifjúsági házat szeretnénk itt kialakítani.
Hát igen, a történelem folyamán legalábbis az első világháborúig Vámospérs Magyarország térképén nem volt perifériális helyzetben. Igen. Forgalmas út mentén feküdt, mint hogy most is forgalmas út mentén fekszik. Abban az időben ez egy összekötő út volt Erdély igen. és Budapest között, igen. ezt lehet mondani.
Igen, és még az is egy nagyon fontos adat, még ami a település történetéhez hozzátartozik, és hát Görgeinek az itt tartózkodásával kapcsolatos, hogy ő a hagyomány szerint a toronyból figyelte a debreceni csatát, Nagy Sándornak a hadmozdulatait. Hogy most ez földrajzilag Debrecen és Pécs között melyik területre esett? Mert eléggé erdős rész itt ugye egyrészt a Halápi rész, ami közelebb van a városunkhoz, utána Nagyserei rész.
Hát ez már a nyírségi dombság vonulatához tartozik.
Minden esetre elképzelhető, hogy hát nem tudom, mit láthatott belőle, de ez feljegyezték, hogy innen figyelte Nagy Sándor hadmozdulatait.
Egyébként a település hogy éli meg ezeket az anekdotákhoz kapcsolódó személyes történelmi emlékeket? Mert hogy aki kutat, akit érdekel személy szerint, az utána nézi, és mint ön is tudja.
Igen.
A település közéletében benne vannak ezek a jelentős emlékek?
Benne vannak, mert a monográfia is megörökítette ezt, és én úgy gondolom, hogy itt különösen az iskolában is, de általában az egész településen mélyen él az a tudat, hogy itt a gyermekeket és a mai fiatal nemzedéket is úgy nevelik, illetve neveljük, hogy tudják azt, hogy az ősök hogyan kötődtek ide, és hogy ők nekik, kik voltak az elődeik, akik hát egyrészt nagy magyarok voltak, és reformátusok is.